és ott van ez a 70 éves csávó, aki egy székezett arénába beugrik a közönség soraiba, hogy azok a karjukon a levegőben melyik, és ott szépen véghullámzik rajtuk. Basszus, mennyire őrültnek kell már lenned hozzá?
Nagyon gondolom.
Na jó, de azért mégiscsak tudod, kiről van szó, szóval tőle azért. De várjál, nem is ez volt a legdurabb, hogy legalább 6-5 beugrott a közönség soraiba. Az ott a brutális az egészben, illetve két nagyon brutális dolog volt. Az egyik nagyon brutális dolog az, hogy nem volt kordon a színpad előtt. Tehát az emberek lényegében közvetlenül a színpadhoz jöhettek, és úgy, hogy a pianolift az félig le volt, vagy félig fel volt engedve. Rohadt bizarr volt az egész szituáció. És az emberek szépen tulajdonképpen már azon fetrengtek, és folyamatosan, és ez a csávó, ez folyamatosan olyan közel állt hozzájuk. Tehát ott állt a színpad legszélén, csak karnyújtásnyira mindenkitől, és mindenki össze-vissza tapogatta. Tehát basszus kulcs. Azért ez már kell, szerintem egyfajta ego, nem?
Hát az mindenképp kell hozzá.
Szóval ott ez a csávó, mindenki össze-vissza tapogatja, csak alig 7-8 alkalommal kellett egyébként a biztonságoknak bejönni, hogy kicsit lerányzikálják róla az embereket. De aztán a vége felé a koncertnek az ott a nagyon brutális része, amikor egy-két ember csak így, tök random, gondoltak, figyelj végül is igazából, biztonsági őr nem akadályoz meg, akkor most miért nem mehetnék fel a színpadra, és táncolhatnék ott Iggy Poppal. Érted? És akkor felugráltak az emberek egy-kettő színpadra, szegény biztonságra meg rohannia kellett, hogy oké, gyerek, akkor húzza szépen itt szépen vissza a közönségbe, mert azért neked még sincsen itt jogod itt lenni. De várj, nem is ez volt a legbrutálisabb szerintem az egészben, hanem ezt tegnap hallottam, hogy azt mondták, hogy Iggy Pop egyébként szerzett valami fejsérülést, és általában vérzett is a koncert alatt, és ő folytatta, mintha mi sem történt volna.
Hát az igen, rockszerök így nyomják a legjobbat.
Hát, na ez az, de azért basszus kulcs, azért mennyire kemény már, tehát tényleg, tehát önmagában a tény, hogy ott a közönségen, mit tudom, hogy hívják ezt, szörfözik, tulajdonképpen aztán meg közül besételkezik, aztán meg is tett egy kört az arénába, hát basszus kulcs, azért legyünk őszintek, azért az igazi rockstar az körülbelül úgy csinálja, mint egy Iggy Pop, úgyhogy alig várom, hogy a DVD vagy bármi legyen, ez kijöjjön, mert rohadtul meg kell nézni még egyszer, mert szerintem mocskos új jó koncert volt. Ebből a szempontból legalábbis, tehát ez mint ott lenni színpadon, vagy ott lenni a közelben önmagában egy bazió dolog volt, de azt szerintem tegyük hozzá, hogy kb. 2 perccel, sőt nem is volt 2 perc, talán 1 perccel azután, hogy Iggy Pop lejött a színpadra, utána mentünk szépen fel mi a színpadra, úgyhogy tök jó volt. És közösség mentek át ebbe totál őrült. De és milyen volt a teheted?
Ez szerintem nem volt Iggy Pop, úgyhogy van szekem és mi volt jó.
De helyette volt benne Anna?
Igen. Igen, volt benne, nyilván ez nagyon jó volt.
Köszönjük, Luke, ismételtem. GNA, Brand New Voice.
Ausztrália, majdnem Európa.
Egyszer egy kis ugrifüles el akart menni otthonról. Azt mondta az anyukájának. Én most elszaladok! Ha te elszaladsz, mondta az anyuka, utánad megyek kis ugrifülesem. Ha te utánam szaladsz, mondta a kis ugrifüles, hallá válok és elúszok előled az áramlattal! Ha te hallá válsz az áramlatban, mondta az anyuka, én horgásszá válok és kifoglak. Ha te horgásszá válsz, mondta a kis ugrifüles, én sziklává változok a hegy tetején, magasan, feletted! Ha te sziklává válsz a hegy tetején, mondta az anyuka, hegymászó leszek, és felmászok oda, ahol te vagy. Ha hegymászóvá válsz, folytatta a kis ugrifüles, virág leszek egy elnyugodt kis kertben. Ha te virággá válsz, mondta az anyuka, kertész leszek, és megtalálok. Ha te kertészé válsz, mondta a kis ugrifüles, én madár leszek, és elrepülök előled. Ha te madár leszel, mondta az anyuka, én leszek a fa, ahová hazatérsz. És ez így megy tovább. Valami ilyesmiről szól ez a Runaway Bunny című történet, ami nem tudom egyébként mennyire ismerős a számodra. Feltézem, nem nagyon.
Nem nagyon.
Érdekes egyébként, mert ez 1942-es gyerekkönyv Margaret Wise Brown története, ami szerintem nálunk annyira magyarul nem is tudom, hogy megjelent egyébként valaha is, de nálunk ez egyáltalán nem ismerős.
Nem vagy sőbb biztos, hogy megjelent.
Én soli benne, abszolút biztos, mert nagyon-nagyon nem volt ismerős ez az egész. Ezért sem éreztem magam annyira rosszul, hogy nem emlékeztem, hogy nem mondott nekem semmit a cím, amikor ugye megpendítették, hogy igazából a Runaway Dinosaurus az tulajdonképpen a Runaway Bunny-nak egy verziója. És utána utána néztem, hogy miről is szól ez a történet, és igazából elkezdtem olvasni, és az jött le nekem, hogy ez a történet az abszolút arról szól, hogy tulajdonképpen a szülő az mennyire kötődik a gyerekéhez, és hogy a gyerek tulajdonképpen mennyire szeretne kiszabadulni a világba, és megismerni, felfedezni őt, a saját... felfedezni a világot a saját hibájai által, vagy csak tehát önmagában kicsit kalandozni, meg kipróbálni magát nagyjából. Valami ilyesmiről szól nekem legalábbis ez a renevében, már mennyire a gyerekkönyvet én elemezni tudok. Nem tudom, te ezzel vagy vagy egyébként.
Én sem csináltam ilyet mostanában.
Igen, tudod, de csak két iperit adok, azt szoktál elemezni.
Azokat te szoktad.
De azt nem titokban.
Hát igen.
De most már egy jó ideje nem csináltam, majd egyszer talán. Mert esetleg csak mi vagyunk képesek a renevébalit és a két iperit egymagadban emlegetni megint csak. Hát ezért jó az a heti terápia sessionunk szerintem.
Mert... Abszolút.
Na jó, mindegy. Oké, akkor először is, hogy vagy Luke?
Meg vagyok.
Látom, ma is nagyon bőbeszédű lesz.
Hát, mire vagy kíváncsi?
Ezek után semmire.
Ti akkor nem mondod
meg. Ezek után arra vagyok kíváncsi, hogy te hányszor látod a Flash-t.
Én egyszer láttam.
Hát azért ez katasztrofális, hallod? Meg én is megnéztem kétszer, mert szerintem viszont annyira jó volt. Ez volt ugye az a Kevin Smith által rendezett epizód, és hát ez igazából nem azért volt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, és szerintem valahol sorozat csúcs is, mert Kevin Smith rendezte, mert ahogy te is mondtad a héten, nem igazán lehetett észrevenni a jegyeit annak, hogy ez tulajdonképpen egy Kevin Smith epizód, hanem ez az epizód, ez azért talán a legjobb a villámba, ami valaha készült, mert egyszerűen akkora érzelmi dömpinget kapsz, és annyira érdekes története volt, hogy nem tudom, én másodszor csak pislogtam, amikor újra néztem ma. Tehát ott ülök is nézem, és egyszerűen nem hiszem el, hogy valami ennyire jó lehet, mint a Flash. De szerintem neked nem volt ennyire jó, vagy pozitív a véleményed róla, nem?
Szerintem az volt, minden lett volna.
Hát nem tudom, mert a lelkesedésedet nem hallottam egész héten.
Hát dehogy nem, de szerintem is nagyon jó volt.
Na jó, tehát akkor ez mégsem ezt megírtam annyira, mint ez a...
Jó, annyira lehet, hogy nem.
Neked mi rosszott ez az epizód?
Kicsit nekem a karácsonyi ének ugrott belőle, mert ha már most mondtad, hogy egy mesény alapból igazából, mert jó, nem teljesen úgy, mint ahogy ott van, de igazából ez az egész dolog, hogy tulajdonképpen több különböző alakban jön el neki ugyanaz, és igazából mindegyik mutat, hogy mond neki a művelet, amiből tanulhat, vagy amitől fejlődhet, vagy jobb lehet tőle.
Ez egy elég érdekes aspektus, ezt szerintem sohasem hallottam még a héten. Hogy valakinek a karácsonyi ére ugrott be róla, tehát oké. Okay. Ez egyébként visszavezethető oda is, hogy a mi popkulturális tudásunk az valahol a békaseggé alatt létezik, vagy pedig visszavezethető oda, hogy Luke-nak tényleg igaza van. Valószínűleg az előbbi.
Valószínűleg.
vagy én nem tudom. Igen, mert ez az epizód, ez... bevallom, hogy nem jutott semmi eszembe ezzel kapcsolatban, hanem én inkább csak el voltam ámulva és bámulva azon, hogy ez tulajdonképpen mennyire brutális jó egy epizód volt. Minden aspektusával működött, és még a B-sztori, a zombis sztori szál is szerintem tökéletesen megállt a helyét ebben a történetben, ami azért elég ritka, mert azért az kicsit tűnhetett úgy is, hogy akár ott már egy kicsit megpróbálkozok a cápaugrással, de aztán közben humorra meg sikerült olyan szinten egyensúlyozni a dolgokat, hogy tulajdonképpen majdhogy nem ugyanolyan egyenértékűvé vált, mint mondjuk a fő sztori szál ebből az epizódban, ami értelemszerűen Barry körül forgott. Aki, hát most nem fog belemenni, de menjünk bele, kezdjük ezzel. Szóval Barry az előző epizód végén meghalt. Illetve nem halt meg, hanem eltűnt. Magába szippantotta az erejének a forrása, amit nem tudom, hogy fognak magyarosítani, mert rohadtul nem emlékszem, hogy bármilyen magyar képregényben is a Speed Force-nak a neve vagy említés szintjén is megjelent volna. Szerintem mi lesz a neve? Vagy van ennek valami hivatalos magyar neve?
Hú, én nem tudom.
Ennek a dolognak.
Nem tudok róla.
Te hogy fordítanád? Te milyen nevet adnál neki?
Hát... nem tudom. Nem tudom, hogy az, ami vagyok kés gendere, meg ami mondjuk tényleg jól is hangzik. Nyilván nem az sebességerő, mert ez nagyon brutális.
Hát, a sebességerő nevet azt maxi adnám neki.
Hát, igen.
Ezért nem vagyok fordító többek között.
Igen.
Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés szerintem. Igen, mondja csak.
Ne, nagyon izgalmas, abszolút, de igazából nem tudom, mert nagyon meg szilagyom, hogy sincsen egyikre, és mert a sebességre mondjuk fő lenne.
Ez az. Akkor fogalmam már sincs, hogy milyen nevet adnál neki, nem?
Hát nem jut most eszembe olyan, ami jó hangzene.
Ezt a meglepetést, és te vagy a fordító. Na mindegy. Szóval Barry találkozott a Speed Force-szal, aki csak azért, hogy megkönnyítse Barry elfogadásának a dolgát, folyamatosan olyan helyekre csalta be Barryt, illetve olyan emberek képét vette fel, akik fontosak az ő számára. És ugye azt a sort Joe kezdte a házban, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes volt, és nem tudom, hogy neked mennyire esett le, feltesszem semennyire tekintve, vagy nem ismered, de Zack Steins, aki az epizódot írta, ő elmondta, hogy tulajdonképpen abba Joe-s jelenetbe belecsempészett egy kis szennenes utalást, amikor is ugye arra utalt, hogy a halál volt az első, aki még minden megteremtődése előtt megjelent a világban, és hogy ő még akkor is ott lesz, amikor már a villanyokat leoltották az egész univerzumban. És szerintem ez magában ennek a tézise, illetve ez a szemmenes kis kikasintás, ez valami mocskosul jó. És ezért szerintem nagyon-nagyon tud működni a Flash minden szinten, mert ilyen kis nüansznyi, senki által nem várt baromságokat képesek becsempészni, amik igazából elolvasztják az embert, hogyha tudja, hogy ez tulajdonképpen onnan való, vagy hogy egy arra való utalás. És mondom, tehát szerintem Joe-snak ez volt mindenféleképpen a csúcs momentuma. Szerintem mi volt az Iris-szal való találkozásában a legfontosabb mondani való?
Hát, nem is tudom, én igazából szeretném azt mondani, hogy tulajdonképpen ennek azok tenni, hogy igazából mindegy, hogy mindegy benne, hogy milyen szinten vannak, vagy hogy együtt vannak egyáltalán, vagy hogy ez most tényleg csak ilyen testvéri dolog, vagy valami más, tehát, hogy miatt fontos, de igazából nem úgy tűnik ezt a szerelem dolgot nyomján, például igazából mi másért lett volna rá az olyan nagy hatásra.
Oké. Akkor te azt hiszem, ez totálisan félreértetted, meglepő mód. Mert az, hogy a Speed Force az ő képét vette fel, annak semmi köze nincs ahhoz, hogy hogyan érez Barry Iris iránt, mert nem erről szólt, hanem ugye a Speed Force-nak az volt a dolga, hogy ráébressze Barryt valamire, és egy leckét tanítson neki. És ez az aspektus érdekel, hogy ebbe te mit láttál benne?
Igen, ez szerintem... Tehát az volt az előző részben is. Az előző részben szerintem nem Iris mondta, de... Nem volt szerintem az apja mondta neki, hogy amikor azt mondta, hogy igazából nem a képessége számít, hanem az, hogy milyen ember. Mert tehát, hogy nem a képesség teszi feltétlenül hőség.
Uh-huh. Aztán, ha már úgyis szóba hoztad az apját, akkor ő jelent meg harmadiképpen a temetőben Nora Ellen sírja mellett, ahova Barry nem szokott olyan sűrű járni. Talán feltetőleg érthető módon. És ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas volt ebben a jelenetben, az volt, amikor az apja megpróbált rávilágítani arra, hogy Barry tulajdonképpen még mindig nem fogadta el azt, hogy az anyja meghalt, illetve hogy nem mentette meg őt. És hogy ez a dolog, ez milyen hatással volt Barryre nézve. Ami nagyon-nagyon érdekes kérdéseket vett fel, ugyanis ennek tudható be az, hogy nem kapta vissza az erejét még Barry. És itt ez volt a nagyon-nagyon érdekes aspektus, amit szerintem ki is mondott a figura, hogy te mikor fogod ténylegesen elfogadni a tettednek a következményét, illetve annak az eseménynek a következményét, ami történt a múltadban. Mert ennek még nem látjuk jelét. És akkor ezután jött a következő reklámszünet, és amikor Kevin Smith lapozott a forgatókönyvbe, és meglátta azt, hogy ki jelenik meg, onnantól kezdve szerintem nem ő volt az egyetlen, maradjunk annyiban, aki összecsinálta magát, hanem én is. Tekintve, hogy a sorozatnak az egyik nagyon-nagyon fontos alap pillére Barry nek az anyjához való kapcsolata, illetve az ő iránti szeretete, illetve minden, ami a két karaktert összeköti. És szerintem ezt mocskosul jól kihangsúlyozták ebben az epizódban is, mert egyszerűen minden aspektusa működött Barry és Nora jeleneteinek, nem?
Hát nagyon abszolút. Szerintem egyetemben az volt a csúcs az egészben, az ő közös jelenetek, vagy jelenetek.
Ez most lehet, hogy hülye kérdés, ez de beléd nem csalt könnyet? Vagy nem csalt ki belőled könnyeket?
Hát dehogy nem. Szerintem mindenki a dampantezés volt a lényem. Nyilván igazából volt, tudta is, hogy nem az anyja, ugye mindenki nem tudta, hogy nem az a valaki, akinek ő látja, de ott mégsem számított. Ez nyilván csak nem számítana, mert örül, hogy látja még akkor is, hogyha igazából nem tényleges a nő az.
Igen, de itt is szerintem egy kicsit komplexebb volt valamilyen szinten a dolog. Aztán, ami nagyon-nagyon érdekes volt, az... És akkor szerintem itt mindenféleképpen érdemes lenne megállunk egy pillanatra. Két dolog, amit muszáj elmondanom. Az egyik az, hogy Zack Steins volt a Fatman on Batmanben a héten, ahol Kevin Spacey-kel beszélgettek a forgatókönyvről, illetve Steinsnek a korábbi karrierjéről, aki nagyon érdekesen, de például azt is elmondta, hogy ott Mark Bernard volt az, aki szóba hozta ezt a témát, hogy ő amikor egyszer a gyerekeit vitte el a múzeumban, megkérdezett egy tanárt, hogy a gyerekek miért szeretik annyira dinoszauruszokat, mert hogy semmisen Kevin nem értették, hogy mi lehet ez a dolog. És akkor a tanár neki azt mondta, hogy azért szeretik a dinókat, mert ezek az első olyan lények, akiket ha meglátnak, akkor szembesülnek azzal, hogy vannak nagyobb lények a világban, mint a szüleik. És igazából ez egy olyan dolog, ami visszavezethető a tudat alattithoz, hogy aha, című megmozdulása, és igazából Steins pedig azt mondta, hogy amikor ők előkapták ezt a nevében ennek a történetét, hogy ők szerettek volna ennek egyfajta verzióját tákolni, és amikor ugye azon gondolkozott, hogy nem akarna végigmenni az egész jogi procedúrán, megszerezzék a jogokat, hogy felhasználhassák a könyvet, hanem inkább arra fejezték hangsúlyt, hogy megcsinálják a saját verziójukat ebből a dologból, akkor azon gondolkozott, hogy vajon mi lehet az a dolog, ami annyira meghatározó minden fiú életébe, ami olyasmi lehet, mint mondjuk a gyerekeknél, vagy mondjuk a lányok esetében a nyuszi. És arra jutott, hogy tulajdonképpen a dinoszaurusz. Mert hát végülis mindannyian szeretik a dinoszauruszokat. Jurassic Park, könyörgöm, és a hasonló társaik, szóval ide vezethető vissza. Aztán nem tudom, hogy neked az mennyire tűnt fel, felteszem sem mennyire, hogy volt a Runaway Dinosaurus könyv az epizódban, amiből később fel is olvastak, de Barry találkozott is vele. És ott láttuk a borítóját. És a borítója annak a sztori nagyon-nagyon izgalmas, ugyanis Aaron és Todd Helbingnek a fia rajzolta a képet, és az ő nevük van rajta a borító, tehát hogy ők írták a könyvet. És ez annyira gyönyörű kis nüansz, hogy belerejted a stábtagjaid nevét az epizódodba, sorozatodba, szerintem ez egyszerűen gyönyörű volt, nem?
Ezt nem vettem, mert nyilván nem is ismertem volna fel, szóval a stábtagot akkor sőt ezt észreveszem, de egyébként szerintem ezek jó pofa dolgok, meg nyilván valahol azért biztos, hogy ezt a stáb is hálás, vagy igen, valahol ez is szerintem egyfajta visszajelzés nekik, hogy mennyire fontosak meg, hogy mennyit számít a munkájuk, meg minden, meg ugye összességében is szerintem ezek már jó dolgok, amikor főleg, hogyha ki is szúrja a néző, és hogy na, hát ez meg nem tudom, én kicsodás tábor.
Abszolút, és hogyha már úgyis ilyen nagy hálás dolgokról beszélgetünk, akkor mekkora volt Jason Mewes-nak a cameo-ja?
Hát igen.
Ez határozottan egy olyan dolog, amiről muszáj beszélnünk, mert én magam részéről óriási nagy Jason Nemo pop-fan vagyok, és hát igazából nekem Kevin Smith az semmi Jason Mewes nélkül. Tehát önmagában a tény, hogy sikerült Mewes becsempészni a sorozatba, szerintem is zseniális. Főleg, hogyha ismered a történetét. Nem tudom, hogy elolvastad el azt a történetet, amit lefordítottam angolról, amiben Kevin Smith elmondta az ő egész történetet, hogyan lett egy Utálom a Flash-t című csávóból, meg nem nézem ezt a sorozatotból, a sorozat egyik legnagyobb rajongója, aki epizódot is rendezhetett benne.
Persze, olvastam.
Na jó, szóval csak hogy gyorsan összefoglaljam a lényeget. Annyi volt, hogy Jason Mewes fertőzte őt meg tulajdonképpen, és vagy másfél éven keresztül könyörgött neki, hogy kezdje már elnézni, és King Shark volt az a momentum, amikor Jason Mewes azt mondta, hogy basszus, ezt most vagy elkezded, vagy megöllek című megmozdulása, mert nagyon bizarr volt szerintem, mert ugye Jason felhívta őt az otthoni vezetékes telefonján, és ilyet utoljára szeptember 11-én tett. Tehát ő ilyet soha nem csinál, és azért ilyen miatt felhívni, hogy King Shark van a tévében, kapcsol már be, te rohadt hülye, azért azt mondom, ez egy brutális, és valahol ez is egyébként tökéletesen apostrofálja az ő barátságuk történt, és ha belegondolsz, akkor ez szerintem Kevin Smith életében legalább egy ilyen szeptember 11-i erősségű dolog volt, ami mindent megváltoztatott Az ő számára egészen biztos, mert innen ez pedig, hát basszus, nézd meg, DC filmeket fog rendezni a csávó szerintem, hogyha ez így folytatja. Hát,
igen.
De ha nem, akkor is Flash fog rendezni, és Arrow-t fog írni, szóval érted? Na, de te hogy látod ezt a cameo-t?
Hát, igen, de nagyon brutális volt. Igazából nem volt, de mondjuk szerintem majdnem rögtön fel is vettem, hogy igazából egy-két másodperc után, mondjuk akkor már szerintem lehet, hogy azért is, mert akkor már időszerű volt, hogy úgy jöjjön, mert tudtam, hogy benne lesz, és akkor esett, hogy nyalt, akkor ez lesz, és utána láttam, hogy tényleg. Igazából szerintem nagyon vicces volt, mert nyilván nem tudom, egy fél perc se lehet volt az egész, de szerintem nagyon vicces volt.
És majdnem kivágta Kevin Smith-t, azért tegyük hozzá. Én igazából azon filozgattam, hogy lehet, hogy jobb lett volna, mert igazából semmit nem adott hozzá. És ez volt az egyetlen olyan jelenet, ami tulajdonképpen kilógott az egészből. Nem?
Hát igen, de ebben volt benne, hogy szerintem azért kellett volna, hogyha kivágja.
Hogy a francban lett, persze. Ez azért, legyünk közöttek, azért mégis mint Jason Mewes, aki tulajdonképpen szívességet tett Kevin Smith-nek azáltal, hogy folyamatosan zaklatta őt, hogy kezd már elnézni, te hülye köcsög, te hülye tagadék. És ugye viszonozta most Kevin Smith azt a gyönyörű kedvességet. Na, szóval szerintem ez egy mocskosú jó történet, és igazából nekem ez az, amiért Kevin Smith és Jason Mewes-nak a barátsága szerintem az egyik kedvenc hollywoodi történetem, mert egyszerűen az a kötelék, ami köztük van, az valami brutális. És még így is, hogy 22 év eltelt itt követően, ők még mindig úgy össze vannak nőve, mint hihetetlen mennyire érdekes ez az egész. Aztán Zack Snyder a Fatman on Batman-en azt is elmondta, hogy hogyan is néz ki a Flashnek az írószobája, ahol egyébként Buffy egy olyan referenciapontként szerepel az írószobai beszélgetések során, ugyanis nem tudom, te ugye nem nézted soha Buffy-t, és ez valahogy mindig ide visszakanyarodunk, pedig a Buffy volt egyrészt az első igazán erős női karakter, Xena ide vagy oda, másrészt pedig Buffy volt az, aki megteremtette a zsára mint műfaj. Tehát azt a zsáner sorozatokat, főleg ezzel a természet feletti vonulattal. És tulajdonképpen a Buffy nem lett volna annak idején sikeres, és nem lett volna 7 éven keresztül műsoron, nem termelte volna ki az Angel-t mint spin-offot magából, valószínűleg ma teljesen más tévés korkörképpen élnék. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és igazából ugye Buffy volt az is, ahol először jelentek meg ezek az egész szezont átívelő gonoszok. És Stenz mesélt például arról is, hogy milyen volt az ő számára ebben a sorozatban dolgozni, hogy megvolt a Kranz Benriknek az egész évados tervük, hogy mi a nagy kép, hogy hogyan kell ennek a szezonnak felépülnie, minek kell benne lennie, és a többi. És utána mondták, hogy ilyen is ilyen dolgokat szeretnénk benne, és akkor utána nekik közösen kellett kitalálni azt, hogy tulajdonképpen mi is legyen ebben az epizódban, hogy miről szóljon maga az epizód. És szerintem maga a procedúra is sokkal izgalmasabb volt. Plusz ő ugye azt is elmondta, hogy ő beszélt egy kicsit egyébként az X-Men First Class-es időszakáról, illetve a Toros időszakáról, és mind a kettőhöz képest azt mondta, hogy ez egy teljesen más kaliberű történet volt. Itt sokkal kevesebbet szóltak bele, illetve sokkal kevesebben pofátlankodtak bele a munkáikba, tekintve egy részben, hogy nem nagyon volt rá idő, hiszen pár hét alatt kellett legyártani az egész 50 oldalas szkriptet, másrészt pedig mindent kidolgozni elég részletesen, úgyhogy teljesen, hát nem mondom azt, hogy szabad kezet kaptak, hanem neki is az volt a kihívás, ami Kevin Smithnek is, hogy hogyan tud beilleszkedni egy már komplex világba. És nem tudom, hogy hallottad, de például marha érdekes, mert konzultáns producerként Stanz csatlakozni fog a Flash következő évadás csapatához, ami azért is nagyon izgalmas, mert pont a Fatman on Batman-ben mondta Stanz, hogy dolgozik egy filmen már évek óta Greg Berlantival, és ugye most ezt egy másik műsorában erősítették még talán pénteken vagy szombaton, nem is tudom, hogy igen, ez egy Booster Gold movie, ami már nagyon-nagyon-nagyon régóta tervez Greg Berlanti, és lehet, illetve szeretné őt ezt rendezni, ezt a projektet is, úgyhogy meglátjuk, hogy eljutunk-e oda, hogy Greg Berlanti rendez ezt a projektet, vagy sem. De maradjunk annyi, hogy ez az, hogy önmagában a tény, hogy egy Booster Gold film van munkálkodásuk alatt, azért ez egy marha izgalmas dolog szerintem, nem?
Hát mindenféleképpen, nyilván így lenne egyébként a regulatása Berlantiékkal azért dobb lenne akár.
Ezt azért nem feltétlenül jelentem ki a helyedben, mert Berlantinak közel volt a zöld lámpás filmhez.
Hát jó, de...
szóval...
Igazából azóta nem nagyon csináltak nála jobbakat a DC-nél, mert nem tudom, melyikre lehet azt mondani, hogy környesen vagy, nem mint a zöld lámpású lett volna, de hát igazából a többi sem.
Szerintem a többihez képest a zöld lámpás egy kurva jó film a DC-től.
Egyébként szerintem sem volt rossz, mert ennyire nyilván nem jó, de igazából azért semmiképp sem rossz.
Szerintem egyáltalán nem volt annyira rossz, mint amennyire rossznak beállították.
Annyira semmiképp.
Mert igazából egy óriási nagy bukás volt a mozikasszak, nem minden, de szerintem egyáltalán nem volt annyira bukás, mint amennyire tényleg mindenki azt mondja, hogy ez mennyire fas egy film, meg hogy ez tulajdonképpen ez tehát oké, a ruhában megegyeztünk, hogy az tényleg agy volt, ez
tényleg. Persze.
Ránézel is már látod, tehát nyilván, de ezen túl szerintem semmi különösebb probléma nem volt vele azon túl, hogy mennyivel több pénzt költöttek rá. Aztán olvastam egy nagyon-nagyon érdekes cikket, amit szerintem el is küldtem neked, ami talán a Vanity Fairben jelent meg a héten, ahol volt egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, ahol azt mondta az író, hogy tulajdonképpen mennyire röhelyes már az a szituáció, hogy egy Flash, egy tévésorozat epizódjában a speciális effekt sokkal jobban néz ki, mint egy Zack Snyder kaliberű multimilliárdos franchise mozi változatában.
Hát, igen.
És ebben az a szomorú, hogy marhára igaz.
Igen, hát abszolút. Nem? Abszolút, hát ez nyilván Snyderék részére egy elég nagy kritika, amit nem jól csinálnak.
Hát igen, csak az a baj, hogy Snyderék annyi mindent nem jól csinálnak, hogy igazából szerintem ez már fel sem tűnik senkinek.
Hát nyilván.
Tehát legalábbis nekem nem lenne szabad, hogy feltűnjen, hogy hát igen, tényleg ez az effekt, ez tényleg nagyon szar volt, tehát mert legyünk köszönjük, tényleg annyi baj van a Batman vs. Superman és minden nem tulajdonképpen, amit Zack Snyder csinál a DC univerzumában, hogy tulajdonképpen egyszer húz a francba, tehát én már speciális effektek el sem jutok tudatilag, mert annyi logikátlan, annyi baromság van benne, hogy ez hihetetlen.
Igen.
De mit lehet ezzel kezdeni, nem?
Hát ez
nem. Nem, de aztán Greg Berlanti a héten tett valami nyilatkozatot, nem is tudom, talán valami tanácsot adott, azt hiszem Ezra Millernek, aki a DC filmes világában fogja játszani majd a Flash-t, aminek egyébként még mindig nincs rendezője, már egy hónap eltelt, ami azért nagyon brutális, mert hamarosan el kéne kezdődik forgatni a filmet, és még mindig nincs rendező. És ha belegondolsz, a Wonder Woman viszonylag gyorsan egy-két héten belül megtalálták, hogy ki rendezze. Ezzel szemben itt meg egyszerűen nem akarja bejelenteni valami rendező. Szerinted mennyire tartod elképzelhetőnek azt, hogy Kevin Smith kezébe hagyják a gyeplőt?
Hát ez nem lenne semmi, az biztos. Szerintem van első egyébként.
Én egyébként ez valahol visszavezetett nálam arra is, hogy én nagyon szeretném, mert ő kevés pénzből ki tudná hozni azt, amire ők egyébként Hollywood milliárdokat költene el, több feleslegesen, mert szar lesz a vége, de Kevin Smith viszont szerintem talán nem mondom azt, hogy tiszteli, de ismeri annyira a karaktert, hogy most a jó filmet tudja letenni az asztalra, de ez mondom, ez csak az én véleményem. Aztán a másik dolog, ami ezzel kapcsolatban szerintem moskosul érdekes dolog, az pontosan egy költségvetésben keresendő, hogy a Supergirl ugye meghalt a CBS-en, tehát elkaszálták, viszont a CW-ra költözik, tehát ők meg megmentették a dolgot, ami nagyon jó, mert már például ki volt éhezve erre a sorozatra, és igazából hülye, tehát veri a fejét a falba egy éve már lassan, hogy a francba voltam képes egy éve passzolni. Na mindegy, szóval Ez pedig költségcsökkentés is jelent, illetve a produkció Los Angelesből költözik át szépen Vancouverbe, vagy költözik fel Vancouverbe, és ahogy itt ugye van ez a Zack Snyder féle mozi univerzum, és van a tévés Flash világa, szerintem valamilyen kaliberű, nagyságkaliberű költségcsökkentésen kell a Supergirlnek átmenni a CW-s büdzséhez, de szerintem, mint ahogy a Flashnél előnyére válik, talán a Supergirlnél is szerinted előnyére válhat a dolog?
Remélhetőleg ez előnyére fog.
És nagyon bízom benne. Aztán nagyon-nagyon érdekes volt, mert azt nem tudom, hogy arról beszéltünk-e, vagy csak neked mondtam valamelyik nap a héten, hogy Berlanti azt mondta, hogy ő nem rendezne Flash filmet, mert számára Grant Gustin az egyetlen Flash.
Igen.
És az igazi Flash. És szerintem ezzel kb. Úgy mindenki, aki nézi, még ismeri a karaktert, rohadtul egyetért. Tehát akármilyen jó is lehet Ezra Miller, senki nem fogja le se szalni tulajdonképpen emiatt. Tehát azért ez a legrosszabb, amikor Zack Snyder ugye azt mondta, hogy figyelj gyerekek, nálam ez a Glenn gyerek meg se fordult a fejemben, neki semmi köze, tehát neki nem jut majd szemet a tortámból című megmozdulás, hogy ez már megint ez az ego csatája, hogy lehet, hogy kitermeltétek magatoknak a sikeres feleségeteket, de én majd csinálok egy még sikeresebbet. Egy no-name csávóval. Ez megint ugyanez a kategória történet. Aztán az egyik kedvenc dolgom, amit még muszáj gyorsan így, csak hogy lezárjuk ezt a témakört, megemlítenem, az írószoba falán megtalálható a három szó, amit nyugodtan kimondhatsz te, mert annyira lelkes tudsz lenni az ilyennekért, hogy ez csak van.
Mondjam magyarul rögtön, vagy mi?
Hát légy szíves.
Ne szeretnéd a spektakült rácsodálkozás, hogy mi legyen? Vagy látvány?
Csodálat.
Csodálat, na az az, igen.
Ja, igen, majd menjünk a csodálat az ellen, igen.
Igen,
igen. Hallgatlak.
Igen, szerintem az lesz a jó. Ez egy nagyon jó háromszor egyébként. Szív, humor és csodálat.
Így van, és ennek köszönhetően, ennek a háromszornak köszönhetően, amit Endrik Herzberg tett fel a falukra az írók szobájában, ennek köszönhetően alakult ki az alázat az írókban, hogy olyan tökéletes munkát végezzenek, mint amilyet ők amúgy tesznek. És ennek köszönhetően a Flash egyébként napjaink legjobb sorozata. És bocs, egyébként folyamatosan beléd vágtam a szót, de milyen olyan aspektusai voltak ennek az epizódnak, amire te szerettél volna beszélni, és nem hagytalak szóhoz jutni?
Hát nem hiszem, hogy szerintem kitértél minden, de egyébként szerintem ez a háromszoros történet vala igazából a legjobb, amit nyilván nem konkrétan az epizódhoz kapcsolódik, hanem az egész sorozatot, de azért szerintem nagyon érdekes volt belegondolni, hogy tényleg három szó is film ide erre lehet elég, hogyha megfelelő három szóról van szó.
Igen, de egyébként én annyiból nem értek veled egyet, hogy ez nem feltétlenül 20 óra az epizódra, mert ha belegondolsz, szerintem minden epizódra lehúzható ez a három
ja,
szó.
Ja, hát úgy érted, persze.
Ez a DRS-e. Mert ha belegondolsz, azért megkaptuk a humor, megkaptuk a szívet azáltal, hogy Barry találkozott az anyjával, és mennyire brutálisan nagy érzelmi hullámvasútnak tettek meg ki bennünket, most komolyan. Az Isten, hogy de rohadt jó epizód volt. Aztán megkaptuk a humort, amikor ugye Barry visszatér például, és akkor utána Cisco azt mondja neki, hogy hú, tökre örülök neki, hogy visszatértem, mert mindjárt meg fogunk halni. Szerintem az egy brutálisan jó momentum volt. Vagy egy másik nagyon durva Cisco-s rácsodálkozás, amikor ugye, amikor valami is megmondod, hogy zombik? Komolyan? szóval igen, tehát
igen, nekem azt tetszett, hogy akkor mondta, hogy van ez a hullaházuk, hogy micsoda még ez a volt, csak ilyen szegényebb a hullaháza.
Okay. Aztán az képest jobban néz ki, mint bármelyik másik.
Egyébként igen.
Aztán mi volt még, ami nagyon-nagyon jó volt? Van még egy jelenet, amiről szerintem muszáj beszélnünk, illetve van még egy dolog, amiről muszáj megemlítenünk. Az egyik jelenet az mindenféleképpen Joe és Wally Westnek a jelenete. Szerintem beszéljünk már egy kicsit erről, amikor ugye azt próbálja meg Joe megtudakolni Wally-tól, hogy hogyan érzi magát, hogy nem érezze bármiféle változást a testében, hogy nem megy át, bármiféle egyéb változáson. Ezt a jelentet te hogy láttad? Mennyire érezted azt, hogy Joe tudja azt, amit Wally még nem is érez?
Hát igen. Igen,
vagy pedig mindenki tévúton jár?
Nem tudom. Igazából nem hiszem, hogy valaminek lennie kell, és szerintem Joe már ezt tudja, vagy érzi legalábbis. Igen, valami biztos, hogy lesz.
Istenem, de jó az a sorozat. Mert a másik részén ott teljesen biztos vagyok, hogy Jesse 100%, hogy ő egy speedster lett.
Igen.
Tehát nála ez nem is lehet kérdéses. Viszont Wally-ban én nem vagyok annyira biztos, hogy már az lett, vagy még az lett, mert igazából nem mondom azt, hogy ennek bármiféle látható jelének kéne lennie, hogy Wally megváltozott, vagy ilyesmi, de nem tudom. Olyan fura, igazából nem tudom, hogy szeretném-e azt, hogyha Wally-ból most így hirtelen nagy hirtelennyével átváltozna a speedsterré, mert igazából jól volna, meg jót tenne neki. Csak nem tudom. Tehát bennem meg mindig ott alapul az az érzés, hogy talán még egy kicsit túl korai lenne Wally-ból bármi ilyesmit kihozni, nem?
Hát igen, ez az benne van.
Jesse viszont szerintem az a kötelező kategória. És itt felmerül bennem a kérdés, mert csak két epizód marad vissza ebből az epizódból. Szerinted mi lesz Jesse-vel? Jesse marad ebben a világban Barry-vel, vagy Jesse visszamegy és a saját világának lesz a speedstere?
Hát nem tudom, szerintem nem marad, inkább az, hogy visszamegy.
Az a baj, hogy én is ettől félek. Mert igazából Jesse-ből könnyedén ki lehetne hozni egy nagyon-nagyon jó karaktert, aki fontos alappillére lehetne sorozatnak, szerintem. Főleg, hogyha megtartják az apját a sorozatban,
hát lehetne,
akkor
benne
nem írják ki megint. Csak ugye felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha... Tehát azért én nem hiszem, hogy két speedstert rögtön meg fognak tartani. Tehát az nagyon brutális dolog lenne szerintem. Úgyhogy szerintem ezért van nagyobb esély arra, hogy ő vissza fog menni a világába, viszont ha meg volleyball nem lesz speedster, akkor alatt felmerül az emberben a kérdés, hogy what the fuck? Na jó, mindegy. Ennyit erről. Nagyszerűen köszönjük, hogy itt voltál. Van még más olyan dolog, amiről szeretnél beszélni így a freshér kapcsolatban?
Hát nem tudom igaz, hogy volt olyan, amiről nem beszéltünk, nem hiszem, hogy volt.
Oké, akkor lapozzunk az Eurovízióra, itt már hagylak téged beszélni.
Milyen kedves.
Hát te vagy a lelkesebb fan.
Hát de nem tudom igaz, hogy mennyire. De jó, igen.
Nálam többet láttam belőle, az biztos.
Nálad lehetettem, de egyet láttunk együtt is még ott nálad. Visszatom aztán valamelyik elődöntő lehetett, amit nem tudom már hány éve volt az, hogy nálad...
Szerintem igen, az elődöntő volt, az volt a Szucsivitinek az éjszakája, feltalálásának az éjszakája.
Igen, ez az egyértelmű.
Bennem csak ennyi maradt meg. Azt sem tudom, hogy ki volt a magyar induló, volt a magyar induló egyáltalán.
Biztos volt, de fogalmam nincs egyébként, hogy ki volt. De arra emlékszem, hogy abban az évben nagyon sok jó dal volt. Tudom, hogy te is szerettél egy csomót, én is. Tudod, akkor azért...
Nem emlékszel, hogy ki volt nekem az a csaj pár évvel ezelőtt, akinek a dalát most úgy szerettem? És most volt valami album a pár éve?
Igen, pont ezek adokozom, ez nem hiszem, hogy volt valami, nem is tudom, talán a svájci lány volt abban az évben. Azt mondom, hogy igen.
De rákeresünk akkor.
De most az nem
úgy. Nézzük, hogy mi van vele.
mind a felképen. De szóval igen, meg akkor az összességben szerintem sokkal több jó dal volt. Meg igazából azt hiszem az volt az időszak, hogy igen, nem tudom, ilyen 5-6 vagy még több évvel ezelőtt, amikor még tényleg nem is voltak ilyen egyformák a dalok, mint mondjuk mostában, mert szerintem azért mostan ez volt az egyik legszembetűnőbb, hogy mennyire hasonló volt a legnagyobb. Például második elődöntőben ott szinte az összes.
Igen, főleg, hogyha hozzáteszel azt, hogy mennyire egy kapatfára menően rossz volt az összes.
Hát igen, pontosan. Közben megtaláltam őket, hogy minden az akkor Anna Rossinelli volt az, akit te olyan nagyon szerettél.
Igen! Ő lesz, az közé.
Igen, egyébként
voltam az évben a
magyar induló. Mi van vele most? Ez egy nagyon jó kérni.
Azt hittem, azt is megtaláltad hirtelen.
Azt még egy olyan, nem csak ezt, hogy... De utána tudom, hogy volt egy album, vagy lehet, hogy talán több is.
Egy, ez nekem is rémlik, mert azt tudom, hogy ezt nagyon szerettem, azt hiszem. De több nekem nagyon nem rémlik tőle.
Igen, tavaly novemberből kérdezik neki egy
ezek. Jó tudni, akkor azt majd mindjárt beszerezzük. Oké, számodra egyébként mit jelent az Eurovízió, csak úgy nagy vonalakban? Neked milyen elvárásai voltak ezzel a műsorok szemben?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nekem igazán nem szoktak nagy elvárásai lenni. Főleg így az utóbbi években nem, meg szerintem azért minden évben van ilyen egy-két tal, vagy előadó, akit úgy nagyon felkapnak, meg akire mondjuk lehet sejteni, hogy sokan fognak rá szavazni, meg igazából szerintem, hogyha megfigyeli az ember az egyes országokat, hogy kinek szoktak sok pontot adni, akkor szinte azok mindig megegyeznek. Ha csak tényleg nincs valaki olyan, akiről de nagyjából sejteni is lehet, hogy meg fogja nyerni, mert idén egyébként nem tudom, hogy mennyire lehetett, tehát most annyira nem.
Idén abszolút nem, mert ha jól emlékszem, akkor az ukrán nem is volt a befutók között. Emlékeztem.
Nem.
Azt tudom, hogy az orosz meg az ausztrál fejfej mellett mentek a fogadóirodáknál.
Igen. Ja, az orosz srác szerintem főleg inkább a látvány miatt, mert egyébként magad az szerintem nem volt annyira kiemelkedő, csak tényleg ez a látvány világ, amit ő hozzátett, az főleg szerintem azzal tűnt ki.
Oké, akkor elmondom, hogy számomra miről kellene, hogy szóljon egy Eurovíziós dalfesztivál. Arról, hogy minden ország az ő egyedi kultúrájából csempész valamit a popzenei világába, és ezt tárja az egész kontinens elé. Na most ezzel szemben ebből mi az égető világon semmit nem kaptunk, mert akár a döntőben, akár az elődöntők zömében, szerintem mindegyik dal mocskosul egy kaptafára készült, nem? És ez valami brutális. És megnézed a döntőt, nem tudom, hogy neked, vagy benned mennyire fogalmazódott meg ez az érzés, hogy moskosul a látványról szól, és semmi másról. Tehát kezdem azt érezni, hogy az Eurovízió az tulajdonképpen a vízióról szól, nem pedig a többiről, tehát nem a zenéről szól, állítólag.
Hát sajnos igen.
Aztán nagyon érdekes, mert ha meg produkciókra kéne lebontani a kérdést, akkor ott nálam valószínűleg az orosz és az ukrán között dőlne el a küzdelem, mert az mégis, amikor a csaj szépen nekiáll, egy hangját beleteszi ebbe a dologba, és utána ki kell belőle egy fa mögötte, hát azt mondom, az valami lenyűgöző volt ebből a szempontból, meg érezneted benne az energiát.
Megoldás, igen.
Körülbelül egyébként ez volt a legmeghatározó momentuma. Az orosznál pedig nyilván az, amikor ott az LCD kijelzőkön szépen sétálgott, tehát azért az mennyire kegyetlen.
Persze, abszolút.
Tehát ez igazából ilyen szavakat nem tudok hozzáfűzni, hogy mennyire jól van kitalálva, összetákolva. Szóval igen, tehát azért a profizmus az nagyon durván árad belőle. Aztán nagyon sok esetében én azt éreztem, hogy túlzott, tehát nem is tudom, melyik volt. Emlékszel a döntőben arra Bondára, aki folyamatosan ezt a tükrös effektust alkalmazták a videó közben? Hát ez van mennyire botrányos.
Ja, igen, igen.
Na, akkor annál már pont melóba voltam, és pont néztük a tévében, és folyamatosan azon rögtünk, hogy ez minek? Tehát a kedvencünk az volt, amikor a csávó lemegy a pedálhoz, és egy kicsit nyomogat rajta a gombokat, és akkor a kamera követi, hogy oké, akkor most mutassuk azt, hogy a csávó hogyan nyomkod arról az unalmas pedálra a gombokat.
Igen.
Tehát ott állsz, és nézem, ez most mi a halál? De körülbelül szerintem ez volt az egyetlen kamerahiba, ami effektíven nem volt kamerahiba, mert szerintem ez be volt koreografálva a dologba. Csak ez így nagyon hülyén nézett ki. És igazából nem is értette senki.
Hát
mondom, ez a tükrös effekt, ez teljesen hazavágt az egész dolgot. Számodra melyik volt a három legjobb dal?
Hú. Hát nem is tudom. Az egyik az mindenképpen a hollandból szerintem idén az volt nekünk a közös kedvencünk.
Nyilván.
Nem kérdés. Aztán ide szerintem a Back a kis csajnak nagyon jó volt, de pedig az is egy nagyon-nagyon tipikus pop, de itt meg mégis kiemelkedett, mert itt meg nem ilyenek voltak a tipikus dolgok, tehát azok nem erre a stílusra, vagy nem erre a sémára épültek, mint az ő dala, hanem valami sokkal rosszabbra, úgyhogy ez is ki tudott tenni.
És ha most Freddy-t mondtad, agyon csapat.
Pedig abszolút, mert szerintem nekem egyébként nem volt igény, amikor én azt mondtam, hogy tényleg a magyar majd a legjobb, tehát úgyhogy a dal is igazából nagyon így a látványra nem, mert nyilván úgy nem, de egyébként maga a dal szerintem abszolút.
Remek, kilőtted az E3-at is. Tehát igen, tehát pontosan egyébként ez volt a nagyon-nagyon érdekes benne, mert ha belegondolsz, azért Duve Bobnak a produkció nagyon-nagyon egyszerű volt, nagyon-nagyon szimpla, és talán az elején ezzel az órás indításon meg kreatív is valahol, de közben mégis nagyon-nagyon visszafogott volt. Ami egyébként jót tett neki, mert a dal szerintem egy elég intim dolog volt, és pontosan arról szólt, hogy nem kell mindent eltúlozni, és nem kell mindent elszaladni, hanem itt az ideje, egy kicsit lenyugodjunk. Tehát Duve Bobnak a Slow Down dala szerintem önmagában frenetikus volt. Aztán itt van nekünk, hogy hívták a lányt? Laura Tesoro.
Igen,
Tesoro, bocs, nem beszélek olaszul. Szóval Laura Tesoro, aki 19 éves.
Igen.
És egy olyan, tehát részben egy kicsit olyan Britney Spears, Christina Aguilera keverék külsőre. Tehát haláltipikus. Tehát haláltipikusan néz ki. Igazából a Taylor Swiftet is látok benne, ha mai trendeket kéne kicsit megnézni. Az dala a világ legtipikusabb pop száma. De ezzel emelkedett ki, mert ez pop dal volt.
Igen.
Ez pontosan olyan dal volt, aminek egy ilyen világversenyen szüksége van, illetve helye van. Nem?
Hát abszolút, szerintem ilyennek kéne, vagy ilyenből kellene több, és azért pár évvel ezelőtt még voltak ilyenek, de idén meg ez volt az egyetlen igazából.
Ami egyébként nem tudom, hogy mennyire sokat mond Európáról, hogy tulajdonképpen tehát nekem ami lejön, tehát én marad kíváncsi lennék arra, hogy az amerikaiak mit gondolnak valójában az Eurovízióról, mert ami nekem lejön, mint magyar nézőként, ahol tulajdonképpen az Eurovíziónak még annyira nagy kultúrája nincsen, hiszen 13 alkalommal indultunk 94 óta az Eurovízión, és ugye ebből 11-szer jutottunk a döntőbe, ahol a legjobb helyünk még mindig az első évünk, első szereplésünk volt Friderikának köszönhetően, akinek, nem tudom, meghallgattad el a múltkor adott, amit linkeltem, valami brutálisan gyönyörű volt a Kinek mondjam el vétkeimet című dal, amivel negyedikek lettünk a döntőben.
Igen.
Egyszerűen lenyűgöző volt, és magyarul énekelt, könyörgöm. Tehát, ha belegondolsz, tehát nekem külföldiként, ahol nincs kultúrája ennek a dolognak, az jön le, hogy ez a, az egész ez a látványról szól. Kiküldjük a legszarabb dolgainkat, és olyan körítésbe csomagoljuk, amivel mindenkinek képesek lennénk eladni a dolgot, nem?
Hát igen, igen. És kérdés, ez mennyire jó, mert hát nyilván ez nem jó, de hogy most már tényleg mennyire szól erről, és nem is fejtettem magukról a dalok.
Szerintem csak erről szólt. Tehát én nem nagyon láttam ebben az egészben, ami konkrétan ugye a dalokról szólt volna, mert nem tudom, nem láttam a döntőnek az utolsó egy óráját, de abban mondom, nem semmi nem volt, ami a döntőről szólt volna, mint a zenéről szólt volna ugye magában.
Igen.
Ami azért nagyon elkeserítő, mert ugye az Eurovízió önmagában azért jött létre, mert hogy Európa szétesett, és hogy így akarták egy ilyen közös törekvéssel újra összehozni a kontinenst. Na most ezzel szemben, hát pocsékabb dalokkal teszik ezt, másrészt pedig már bevonnak olyan kontinenseket is, mint Ausztrália, aminek nem tudom, mi köze van Európához, de egészségükre, illetve most már Amerikában is élőben közvetítik a dolgot, ami belőlem egyfajta olyan félelmet vált ki, mert ugye nyilván ez a pénzről szól, hogy pár éven belül el fogunk jutni arra szintre, amikor mindez már egy világversenye fogja kinőni magát, és nem is biztos, hogy Eurovízió lesz, hanem Worldvízió, vagy valami. Vagy Planetvízió, vagy valami nagyon hülye nevet fog kapni. Mert szerintem Európa el fogja veszteni azt, hogy ez a mi versenyünk, hogy itt most mi mutatjuk meg azt, hogy kik is vagyunk valójában, nem?
Hát igen. Meg igazából hát gyakorlatilag az utolsó két percig úgy tűnt, hogy jövőre akkor Sydneybe megy az egész mezőny, ami azért elég bizarr lett volna.
Nekem mondta, effektíve belegondolsz, szerintem tehát a Ausztráliának mocskos hűvatala volt, ezt muszáj leszögeznünk, egy dél-koreai csaj, igen, marha jó énekelt, nagyon-nagyon jó érzelmes dallal jött elő, ami szerintem mocskos jó volt, de ne rögtessük már ki magunkat annyira, hogy az egész kontinensnek Ausztráliába kéne menni a világ másik végére. Tehát valaki, aki, amikor engedte őket kalifikálni, nyugodtan belegondoltad volna a következőnyben, hogy mi van akkor, ha Ausztrália nyer? Mert felteszem, ők abból indultak ki, hogy Ausztrália úgyse fog nyerni, nem?
Hát lehet, hogy ebből indultak ki, de azért nagyon sokáig úgy tűnt, hogy mégiscsak fog.
Nekem mondod. Tehát én például épp melúsztam közben, és így időnként kénytelen voltam ráfrissítgetni így a live blogokra, és nem is tudom, hogy a Guardiannél, vagy valami másiknál néztem a live Twitteret, és folyamatosan azt olvastam, hogy nagyjából a harmadik órához közeledve mennyire brutálisan unja már magát szegény riporter kislány, vagy csávó, vagy mi volt ez. És én meg fontosan azon röhögtem, hogy gyereket, most mit akadsz ki azon, hogy egy ilyen három órás műsor van, és te már hullafáradt vagy. Könyörgöm, Magyarországon egy ilyen műsor négy órán keresztül tart. Tehát mi ki vagyunk erre képezve, hogy egy Eurovíziónak az egész hosszát végigbírjuk. De az angolok, hát gyerek, szarú vagyunk, tehát most már több mint két órája megy a gyerek, már búzzatok már a francba.
Hát igen.
Tehát nyugodtan hirdessétek meg, hogy Ausztrália nyert, jövőre megyünk Ausztráliába, de csak legyen már vége. Ami szerintem egyébként valahol nagyon-nagyon rövés, valahol viszont érthető, tehát igazából nekem is ez a problémám vele, hogy túl van nyújtva ez a show? Meg igazából tényleg egy proper showt kapsz négy órán keresztül, ami azért szerintem mocskos úgy nehéz elviselni, nem?
Hát igen, ez mindenképpen sok, meg tényleg ugye csak magával ezzel a végén lévő eredményhirdetéssel, amikor ugye meg körbe kapcsolják az országot, szerintem az közel egy óra, vagy 40 perc biztos.
Hát igen, mert szerintem ennek nem volt vége éjfélkor, nem?
Nem, szerintem, hát nem is tudom, lehet, hogy egy igazén nem tartott, de majdnem.
Igen, mert mondom, hogy nagyjából úgy itt el idő szerint 11-től folyamatosan frissítgettem a izéket és nézeket, mert mindig nincs vég, mindig nincs vég, tartanak már. Szóval igen, azért az ilyen kegyetlen kis játszék volt, vagy játszadozás volt vele, hogy a fene sem tudja, hogy mi volt. De igen, szóval nagyon érdekes ez az Eurovíziós dolog, mert igazából én is úgy voltam vele idén, hogy Freddynek a dala, a Pioneer szerintem egy mocskosul jó dal, abban az értelemben véve, hogy mennyire pocsék a magyar, mai magyar zene. És hogy ez a dal, ez tulajdonképpen tele van energiával, és tele van, mondjuk nekem a kedvenc részem az mindenféleképpen a Fullmannak a szerepe a dalban, tehát az a vokál, azt mondom, zseniális. De ugye önmagában Freddynek nagyon jó hangja van, másrészt pedig igazából szerintem még úgyis, hogy 19. lett, még így is valahol sikerült neki büszkének tennie bennünket azáltal, hogy egy jó dallal állt színpadra?
Abszolút, mindenféleképpen meg. Ugye Freddyn eléggé megkeverték a pontozást, hogy fura lett most, mert ugye eleve sokkal több pontok voltak összességében, és majdnem 200 ponttal dőlt meg az eddigi pontrekord, úgyhogy Igazából ez a pontszám, amit Freddy kapott, ez több mint amivel például Bay Alex meg Kelly Sanders András sokkal jobb helyen végeztek pár évvel ezelőtt.
Hát Kelly 143 pontot kapott egyébként, és az ötödik helyen végzett, szóval nála azért nem.
Jó, nem, de...
De hát még Bay Alexnél persze.
Igen.
Ami egyébként azért is nagyon-nagyon mulatságos dolog szerintem, mert Freddy például a negyedik helyen jutott túl az elődöntőn. És ez az, ami 19. lett a döntőben. És ezért legyünk összetek, szerintem nem volt 18-nál a jobb dal.
Hát nem, abszolút nem.
Mert mondom, az a három, amit mi kiválasztottunk, ugye Freddyn kívül Laura Tesoro, illetve Duve Bobo-nak a dala, ők mind mocskosul tipikusak voltak, mocskosul egyszerű dologra épültek föl, de közben mégis ezzel váltak ki a mezőnybe, vagy ettől lettek ők különlegesebbek?
Hát igen, mondhatjuk.
Mert belegondolsz, az ukrán dal nagyon erős volt, a csaj nagyon jó volt, de azért legyünk összetek, azért top 5-nél nem volt jobb az előadás maga.
Igen.
Semmit produkció, semmit látvány, szóval igen, ez egy ilyen, nem tudom, kategóriai kérdés nálam legalábbis. Nagyon határozottam. Oké. Van még valami az Eurovízióval kapcsolatban, amiről szerinted beszélnünk kellene, vagy olyan országok, itt elküldhetnénk a francba? Ja, várjál, még egy maradó dolog. Bocs. Csak amikor néztük itt a tévébe, folyamatosan, amikor bemutatták ezeket a szereplőket, akkor folyamatosan ki volt írva, hogy egy figyelmeztetés, hogy a következő képsorok erős fényjátékokat fognak kiváltani, vagy valami ilyesmi, és akkor megkérdezem, hogy baszkesz, ezt nálatok ezt miért írják ki, mert nálunk ez soha nincs ki, mert mekkora baromság már. És akkor utána kezdik, hogy hát mert hogy az epilepsziá soknak közel, valami nagy sok lehet. Hát mondom, bazd meg, azért könyörgöm, azért csak tudod, hogy mi az Eurovízió, nyilván tudod, hogy ez a látvány rossz, ha epilepsziád van, nem nézed. Tehát ez ilyen egyszerű.
Hát igen. Igen.
Szóval mindegy. Tehát ez megint egy ilyen tipikus angol hülyeség. Akinek egyébként azt mondom, hogy mocskosú szar dala volt. Tehát azért én nem vagyok benne biztos, hogy a németeknek rosszabb dala volt, mint az angoloknak, de maradjunk annyiban, hogy a nagy öt közül szerintem egyikük sem volt olyan igazából maradandó dallal előálló, nem?
Hát abszolút nem.
Igen, és még egy dolog, amit én el akartam mondani mindenféleképpen. Pacsi annak a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés embernek, aki saját nyelvén, vagy más idegen nyelven énekelt. Mert szerint nekem ez is egy nagy problémám az Eurovízióval, hogy mindenki angolul énekel rajta.
Igen.
Tök jó, hogy ez az univerzális nyelv, tök jó, hogy ezt mindenhol mindenki megérti, de nem erről kellene, hogy szóljon. Tehát azért nem az a lényege, hogy tehát az tök jó, hogy egységesítjük, de Európában soha az életben nem lesz egységes nyelv, és nem is lenne szabad egységes nyelvnek lennie. Tehát ebből felmerül a kérdés, hogy akkor meg mi a francnak kell erőltetni azt, hogy mindenki angolul énekel, nem?
Hát igen, szerintem sem kellene.
És akkor ezek után sajnáltam szegény kis olasz kis csajt, aki nem is tudom, talán másodikként lépett pályára a döntőben, aki nekem szerintem nagyon-nagyon szép dal volt, meg nagyon-nagyon rendben volt maga a dal, de szegény csaj még annyira nem állt készen erre a dologra, hogy ez hihetetlen. Én azt éreztem, hogy nem volt annyira a ura a helyzetnek, nem?
Hát igen, úgy tűnt.
Vagy ott volt még az osztrák csaj, aki meg franciául énekelt, amiért végképpen már nem a kalapom. Mert azért az nem volt semmi, nem?
Igen, az meglepő volt, hogy pont az osztrákok próbálkoznak egy francia nyelvű dallal, de igen, legalább különleges volt, az biztos.
Igen, de még önmagában az is szerintem sokkoló valamilyen szinten, hogy tulajdonképpen ők egy ilyen dallal meg is nyerték lényegében a dolgot.
Hát igen.
Szóval igen, ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog volt. Aztán ugye még egyszer a döntő, illetve a dobogó az úgy nézett ki, hogy ukrán nyert Jamala 1944 című dalával, úgyhogy jövőre ukránoknál lesz az Eurovízió, jó közel hoznánk, felteszem. Aztán második helyre, ha jól rémlik, akkor nekem Ausztrália lépett. Igen, Ausztrália. Méghozzá Dummy Im Sound of Silence című dala került, a harmadik helyet pedig nem mások kaparintották meg, mint a Ruszkik, azaz Szergej Lazarev You are the only one című dalával együttesem. Szóval igen, ez egy elég érdekes év volt. Na maradjunk ennyibe. Akarsz megbeszélgetni az NBC-ről, vagy inkább mennél a francba?
Te akarod beszélni?
Nem tudom, csak azért, hogyha nem maradt benned még több eurovíziós gondolat.
Nem, szerintem mehetünk tovább.
Oké, akkor lapozunk tovább is a következőre, mert hogy az NBC vasárnap bejelentette a műsor struktúráját, ami keresztében minimum bizarr, ha nem nagyon érdekes. De mindjárt kicsit jobban elmélyülünk benne. Kezdjük a legrosszabban. Én pont buszon voltam, amikor te elkezdett, hogy kasza az Undateable. Egyrészt lógdagolj meg, másrészt NBC, menjetek a jó édes... Ba. Mert azért elkaszálni a megdönthetetlent, ami a harmadik évadában volt, élő epizódokkal mindkét parton, azért az pofátlanság csúcsa. És amikor azt hiszed, hogy nem tudnak rátenni még egy lapáttal, akkor bejelentik, hogy az agya Crowdit is kasza. És akkor ezek után én szépen bőgök magamban, miközben kapok egy favot a Ropitól, meg Bianca Kailistól, meg a Patrick Warburtontól. Körülbelül, de ezt a három favot kivéve semmi pozitívumot nem látok abban, hogy ezt a sorozatokat, ezeket két sorozatot elkaszálták.
Hát igen.
Te?
Hát én sem. Nem is lehet benne szerintem.
Az még hagyom, de még logikát se látok benne nagyon.
Hát igen.
De várj, mert az NBC-nél ez még mindig nincs semmi. Tegyük fel, hogy megértem, hogy nekik szükség volt a helyre, nem volt szükségük a helyre. Tegyük fel, hogy szükség volt a helyre, nem volt szükségük a helyre. Oké, ezt akár órákon keresztül tudnám játszani. Szóval az NBC-nél nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durván hülyék vannak. Ők ugyanis, illetve Greg Grimbald bejelentette, hogy ők 10 epizódot szeretnének, Bob Grimbald bejelentette, hogy ők 10 epizódot szeretnének kérni a Carmichael Show-ból egy harmadik évadra, viszont a gyártó Sony stúdió pedig, vagy gyártó Fox stúdió pedig azt mondja, hogy gyerekek, ti most szopadtok? Harmadik évad, gyerekek, az ne 10 epizóddal szúrjátok már ki a szemünket. Című műsorszámot igyekeznek folytatni, ami nagyon-nagyon érdekes, mert az NBC-nek nagyon nagy szüksége van egy kritikailag kedvelt sorozatra, ami nézettségileg sem akkora katasztrófa, mint bármi más a kínálatukban. A Foxnak pedig végképp szüksége van egy olyan multikamerás sorozatra, ami lényegében olcsó, ami akár egy nap, majd akár szindikátus is sugárzásra is mehet, és ezzel szemben pedig jön az NBC, akik a 8 és 13 részes szezon követően 10 epizódos harmadik évadot szeretnének bekérni. Na most, mocskosul, vagy mocskosul nagy tököknek kell rajtad csüngeniük, vagy pedig ez azt jelenti, hogy ennyire nem bízol a sorozatban, viszont ha ennyire nem bízol a sorozatban, akkor miért akarod meghosszabbítani a szerződést? Miért akarod bekérni a következő évadot, nem?
Hát... Igen, nyilván ez egy nagyon jó kérdés, de úgy tűntük, hogy egyébként közben megegyeztem, mert most azt írták, hogy bekérték.
Köszönjük, Luke, hogy nem zavartál meg a gondolatmenetemben, miközben épp arra siránkoztam volna, akkor hagyjuk ezt a francba. Az NBC-ben nem történt semmi érdekes, az kivéve, hogy a Superstore-t küldik adásban majd a Rio-i olimpiát követően. Ami nem tudom, hogy vagy vele, de nálam kategória.
Hát igen, ez, nem tudom, ki gondolt volna.
Legyünk őszintén, szerintem ez túl sok bizalom annak a sorozatnak. Tehát én szerettem, nagyon-nagyon szar volt a fináléja, de én szerettem úgy összességében a Superstore, viszont én soha büdös életben nem tenném be a Rio-i olimpia mögé. Nem azért, mert tudok benne, legyünk őszintén, nem annyira jó sorozatnak. És mit izéljek én ezzel? Tényleg, halálkomolyan mondom, hogy nem annyira jó sorozat, mint amennyire az ember azt hinné, hogy ez egy... Tehát nem odavaló történet. Valahol viszont jót tehet a nézettségének, és hogyha ebből tud profitálni, és ebből a következő sorozatok tudnak profitálni, akkor Isten igazából, hát legyen, hadd legyen az NBC-nek egy sikeres sorozata. Legyen az NBC-nek egy sikeres sorozata, ugyanis ma már nincs meg az a páváskodó kínálata, ami megvolt 10 évvel ezelőtt, talán akkor utoljára ki pávás kínálatuk. Manapság szerintem ők CBS 2.0, erről szerintem mi rengeteget beszélgetünk hétközben is, nem?
Igen.
Tehát azért gondolj meg bele, ott van a Dick Wolfnak a Chicago 4-es franchise-a, ami egy 4 sorozatot termelt ki magából, vagy ott van a Sony-tól érkező Fekete Lista 2 sorozattal, ami ilyen igazából what the fuck kategória, és akkor meg mindig tárgyalnak arról, hogy a kegyetlen játékokból vajon mi legyen vele, tehát hogy bekérjük-e nyárra, vagy megkaphatjuk-e nyárra, vagy sem, mert állítólag a szándék az megvan az NBC-ben, tehát ezek szerint a pályát nem annyira katasztrofális, csak próbálnám megegyezni a Sony-val, a gyártóval, hogy vajon hova is tegyék ezt a sorozatot, ami azért nagyon érdekes, mert az NBC műsor kínálatában rohadtul nincsen sehol semmiféle üres spot, tekintve, hogy 3 komédia és 5 dráma sorozatuk marad a középszezonra. De hál' az ének egyetlen nagy pozitívum van szerintem ebben az NBC-s őszi kínálatban, hogy legalább minden sorozat, ami engem érdekel, azt be fogják mutatni már össze.
Hát legalább ennyi.
Na jó. Igen. Szóval, Luke, tiéd a kaszák.
Igen. Hát elég hosszú lista azért, ugye, mert mondtad a Andy Tubert és a Credidot, de egyébként a Hannibal az meg egy korábbi kasza, a Coach ugye úgy, hogy be sem mutatták. Aztán a Best Ever With Neil Patrick Harris, de szerintem ez is meglepő, hogy igazából csak egy évig húzta. Aztán a Game of Silence, a Mr. Robinson, a telenovella, a Heartbeat, és a Laura rejtélye is véget ért.
A Laura egyébként azért volt egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye ez saját stúdióktól érkezett, és ebben a szezonban nem is volt annyira katasztrofális a nézettsége, mint mondjuk az előző évadban, amikor meg bekérték. Szóval ez egy ilyen, nagyon bízunk az újoncainkban kategóriai történet, de tavaly is ez volt, és akkor mégsem merték elengedni Debra Messinget, szóval kíváncsi lennék, hogy mi változhatott azóta.
Hát én is.
Na mindegy, aztán ugye rengeteg sorozat folytatódik, a Fekete Lista jön a negyedik évad, a Lángoló Chicago ötödik évad, Bűnös Chicago negyedik évad, Chicago Med második évad, a rohadt Chicagótokba, Grimm csökkentett hatodik évadat, de ebből még akár egy hosszabbított évad is lehet, Különleges Ügyosztály 18. évad, Rejtjelek második évad, Shades of Blue második évad, Superstore második évad, Aquarius második évad, Shades of Blue még egyszer második. Jó, hát van, amikor a figyelmetlenségbe figyel.
De nincs ez ebben.
És akkor érkeznek újoncok is még hozzá, olyan sorozatok, mint a Mandy Moore, Milo Ventimiglia és Jesse Hartley főszerepésével készült általam mocskosul várt This Is Us, aztán itt lesz a Blacklist Redemption, a Chicago Justice, a Midnight Texas, ami a True Blood írónőjének regénye alapján fog készülni, és lesz benne Sarah Ramos és a Real Kebel, úgyhogy kebelünket erre a képernyőre. Lesz a Timeless Eddie Kripke és Sean Ryan-nek az újonc sorozata, amiben Abigail Spencer és Gunnar Wisniewski játszanak majd, aztán valószínűleg valamikor 2017-ben érkezhet, talán most már ezúttal tényleg, az Emerald City, Less Taken, The Good Place, Kristen Bell és Ted Danzonnal, Trial and Error című sorozat, John Lithgow és Jaima Mace, Powerless, Vanessa Hudgens, Alan Tudyk és Danny Pudi, ezek a rohadt nevek, Great News, ami ha jól hiszem Tina Fey-től érkezik, és a Marlon, amiben Marlon Wayans parádézik. És akkor most nézzük át a kínálatokat, hogy vajon ez a 15 drámas adat és ez az 5 komédia, ez hogyan is fér meg együtt egy kínálatban? Luke!
Hát így van, az érező, hogy hétfőnként lesz a Voice és utána a Timeless. Azt a kettőn megint csak Voice, aztán This Is Us és a Chicago Fire. Szerdán a Blindspot, a Különleges Ügyosztály és a Bűnös Chicago. Csütörtökön a...
Még Vietnál sem akartad kimondani azt, hogy rejtjelek, mi?
Hát kimondhatom, ha akarod.
Nem, feltétlen.
Igen, azt is tudjuk, hogy a Superstore, a Good Place, a Chicago Med és a Fekete Lista. Pénteken igazából szerintem csak a Grimm, ami a sorozatok szempontot illeti.
Igen.
Igen. És szombaton a Saturday Night lesz, és vasárnap meg foci elsősorban.
Nem elsősorban is szerintem utána így.
Feltételezem. Igen, és akkor...
Én szerintem majd vasárnapra fog érkezni néhány dráma sorozat.
Igen, az valószínű.
Igen, mit akartál mondani még? Bocs.
Ja, csak a középszezonosokat, hogy ott lesz majd a Great News, a Marlon és a Power lesz a drámák közül, pedig a Blacklist spin-offja, a Chicago Justice, az Emerald City, a Midnight Texas és a Taken.
Így van, ami önmagában is marha izgalmas lesz. Megnézted egyébként mind a három előző test?
Azt hiszem, hogy a Timeless még nem. A másik kettőt, azt igen.
Na, mesélj, hogyan láttad őket?
Hát a Good Place szerintem nagyon jónak tűnik, de ilyen aranyosan viccesnek talán, hogy nem is tudom, hogy mire áll jó szó, olyan jó pofa.
Azaz.
Igen. Igen,
az. Szerintem határozottan a hely is a vicces.
Igen, a This Is Us-nek szerintem, amit te is mondtál, hogy ez tényleg nagyon független filmes valami. Ami hát érdekes ez sorozat formában.
Nem hiszem azt, hogy ez egy következő Parenthood lehet, de van egyfajta olyan érzés benne, ami mocskos, ami vagy a mocskos új sorozatok táborát fogja gyarapítani, vagy pedig a mocskos új rossz sorozatoknak a táborát fogja erősíteni. Mert ez a trailer, főleg ezzel a Jason Mraz dallal szerintem egy mocskos új érzelem, dús érzelem gazdag dolog volt, nem?
Hát ez biztos.
Parenthood pótléknak tökéletes. Joey ajánlásával. És Timeless?
Timeless, azt nem tudom, ezt még nem láttam.
Azt hittem, most nézed közben.
Ja, megnézhetem, mert az a bolyom.
Nem muszáj. A Timeless-ben én most úgy imádom a csajt, és igazából az időutazás miatt engem valamiért jobban érdekel, mint amiatt, amit láttam, mert szerintem ebben a 2,5 percben ellövik az egész pilotot. Ami valahol tök jó, valahol pedig igazából felmerül bennem a kérdés, hogy ezt tulajdonképpen mi a szomról fog szólni. Mert nagyon van egy olyan érzésem, hogy ez egy ilyen, ahogy is hívják ezt a Legends of Tomorrow című kopintás lesz. Ami miatt én mocskosul félek ettől a sorozattól, de ne legyen igazam, tudom, ne legyen igazam. Remélhetően, hogy rám cáfol Eric Kripke és Sean Ryan, akik vezetik ezt a sorozatot. Aztán volt még a héten egy-két nagyon izgalmas, érdekes hír, amikre szeretném volna beszélni, de igazából ez a Flash epizód az annyira mocskosul kurva jó volt, elnézést, hogy muszáj volt beszélnünk róla. Úgyhogy szerintem majd a héten fogunk még jelentkezni valószínűleg csütörtök, inkább péntek magasságában. Pénteken lehet, hogy lesz két műsorunk is, ahol átfutunk az összes csatornának a kínálatán, illetve kibeszéljük az új sorozatokat, hogy ki készíti, kedve, hogy mire számítunk belőle, és milyenek tűnnek az előzetesek, mert az ABC már kijött néhány előzetessel, ilyen tízerekkel, ami szerintem katasztrofálisak voltak, főleg Jenna Fisher-es sorozatén volt, szerintem borzasztó gyér, de majd meglátjuk, remélem nem lesz igazam, mert Jenna Fisher-t most már tényleg ott álltok, hogy bármiben el vagyok képes nézni, úgyhogy...
Hát így van.
Istenem. Pláne egy ABC sorozatban, ajajajaj, ott az esély a jóságra. Na jó, okay, akkor még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Remélem, hogy jól telt az estéd, és hogy holnap is velünk dárilóznak itt a Lagzi Lajcsi kocsmájában. Az 5. és a 8. utca salkád a Margit híd közepén. Program. Utcák vannak a híd közepén. Nem tetszik? Költözön el Pest. Uff, showtime. Na jó van, csőveszti kis ugrifüles.